Tizedik fejezet. Délelőtt 10 órakor az emberek még általában engedékenyebb hangulatban vannak, különösen, ha nem zsaru az illető, gondolta Lucas, de Steven Jones-t már ebben a korai időpontban sem volt egyszerű szóra bírni. Szívesen segítenék, de az a kellemetlen érzés motoszkál bennem, hogy az újságok pletyka rovatából köszön majd vissza, amit elmondok. Hallgatok, mint a sír, biztosította Lucas. Jones íróasztala mögött a falon színes nyomat függött. A festmény nőt ábrázolt olyan állapotban, mintha pizzavágóval hasogatták volna darabokra. Ennek ellenére gyönyörű volt. Lucas, aki szinte egyáltalán nem értett a művészethez, úgy sejtette, Picasso festhette. Na de ha eljár a szája, sokat árt nekem. Biztosíthatom róla, hogy ez nem fordulhat elő. Jones megdörzsölte a halántékát. Hát jó. Ha valaki annyira sarokba szorítaná, T-Bone-t, hogy az egyetlen kiút a gyilkosság lenne, meg akkor megtenni. De itt szó sincs ilyesmiről. Már egy rahedli pénze van, és jó nevű a szakmában, tehát máshol is helyet kaphatna a csúcsvezetésben. És mi van, ha érzelmileg ejtették csapdába, vagy nagy pénzben játszott és vesztett? Jones a fejét rázta. Akkor is találna más megoldást. Tipikus túlélő a pali, mindig talpra áll. Tudta, hogy szegény családban nőtt fel? Bizony, valahol délen, Louisiana környékén, proli családban nevelkedett. Mindent egyedül ért el. Segítség nélkül. Igazi amerikai álomkarriert futott be. Nem hinném, hogy elhalt a hangja. Mit? Kérdezett vissza Lucas. Más szempontból arról beszélünk, vajon képes lett volna hideg vérrel eltenni valakit lábalól a pénzért vagy az állásáért? Határozottan állítom, hogy nem. De el tudom képzelni, hogy kinyírjon valakit, mondjuk, mert megzsarolta, mondta Jones. Ha a Kresgi valami kompromittáló dolgot tudott róla, s megfenyegette, hogy felhasználja ellene, akkor el tudom képzelni. Nem félelmében, hanem mert a fenyegetés vagy zsarolása becsületébe gázolt. Elmélázott, aztán határozottan bólintott. De annak a fenyegetésnek halálosan komolynak és mélységesen személyes jellegűnek kellett lennie. Terence Roblesről mit gondol? Őt csak felületesen ismerem. És Susan Odell? Ő biztos nem gyilkolt. Zsémbes, számító boszorka, de valójában jó szíve van. A szarvasoknak nem ez a véleményük, mondta Lucas. Nem a vadászatra gondol? Az más. A préri népe másképp viszonyul élethez és halálhoz az állatok esetében. Szerintem még önvédelemből sem lenne képes embert ölni. Susannal mellé fogott. Wilson McDonald? Jones összevonta a szemöldökét. El tudom képzelni róla, de nem előre megfontolt szándékkal. Ha dühös és részeg, és valaki az útjába kerül, mindenre képes. Az is elképzelhető, hogy utána elhúzza a csíkot és súmákol. De hogy előre kitervelt gyilkosságot végrehajtson? Azt nem hinném. Túl beszari. Elképzelné, mi minden sikerület félre, hogy a börtönben összezárják egy rakás buzival? Nem, ez sehogy sem fér bele. Erkölcsi fenntartásai nem lennének? Nem lennének skrupulusai, egyszerűen majrés a habsi. Wilson McDonald igazi erőszakos zsarnok, annak minden jellemvonásával, de a lelke mélyén gyáva féreg. Lucas a város központban a felüljárónál találkozott Cheryllel, aki már messziről rázta a fejét. Ártatlanok, mondta. Mi van Louise Freemannel? Louise Freemanről Sandra Olsen, Bone ügyvéd barátnője pletykált. New Yorkba utazott a férjével. Pénteken jönnek meg. Viszont beszéltem Jones-szal. És Blacknél van valami? Gondolom, majd hív, ha már beszélt Markemmel. Tehát te mégy Bennethez, én Kerhez? Menjünk inkább együtt Saxhoz, javasolta Cheryl. Igazán vehetnél nekem valami szépet? Csak 20 dolcsim van, válaszolt Lucas. Gyerünk a bankba, markolj fel egy halom lóvét. Hát időt kérek, nem bírlak követni. Cheryl kézi táskája mélyén felberegett a maroktelefon. Előhalászta a készüléket, beleszólt, majd Lucas felé nyújtotta. Téged keres a diszpécser. Andy Manett keresi, mondta a központos. Azt mondja, nagyon sürgős, egy közös barátjukról van szó. Megadjam a számát? Jézusom, rémült meg Lucas. Andy Manett vedőr pszichiátere volt. Várjon! Beletúrt a zsebébe, talált egy tollat és egy papírfecnit. Mondhatja! Felírta a számot, majd azonnal tárcsázott. Manett az első csöngés után felkapta. Igen? Manett, itt Lucas. Lucas, el kell mondanom valamit, de előbb ígérje meg, hogy nem rohan a segítségünkre. Fölösleges. Mondja már, mi van. Vedört, valaki ma éjszaka gyújtóbombát dobott a lakásába az ablakon keresztül. Egy kicsit megpörkölődött a haja, de néhány apró sérüléstől eltekintve kutyabaja. Nálunk maradt, amíg rendeződnek a dolgok.
Hogy érti azt, hogy gyújtóbombát dobtak? Hol van most?
Jobb, ha nem találkoznak. Nagyon kiborult, és nem hiszem, hogy segítene, ha még a régi dolgok is eszébe jutnának.
De hát mi történt? Jézusom, elmondaná végre?
Senki sem tudja. Az edinai rendőrség foglalkozik az üggyel.
Esküszöm az élő istenre, nem megyek oda, csak árulja el, hol van.
Nálam van. Végre elszundított, bevett pár nyugtatót, és már jobban érzi magát. Arra gondoltunk, előbb-utóbb úgyis megtudja, ezért jobb, ha tőlem hallja.
Úgyis megtudom. Te jó ég, Andy. Lehet, hogy engem gyanúsítanak. Azon a telefonálok.
Ne hívja fel.
Nem Vedőrnek, az edinai rendőrségnek is. Kösz, hogy szólt.
Egy újtóbb bombát dobtak Vedőrhöz. Hökkent meg Cheryl.
Múlt éjjel. Figyelj, nézz utána te mind a két tagnak. Nekem most Edinába kell rohannom.
Telefonált. Peter Huffmant a rendőrfőnököt alig ismerte.
Hát nem sokat mondhatok, tájékoztatta Huffman. Valaki odasétált, és az utcai ablakon keresztül behajított egy gallon benzint. Megtalálták a kanóc maradványát. Egyszerű pamuttrikóból készült. Van azért valami furcsa.
Micsoda?
A palackot keresztben is, hosszában is számtalan helyen bemetszették egy üvegvágóval, hogy könnyen törjön. A fiúk szerint ez profi elkövetőre val.
Én soha nem hallottam ilyesmiről, csodálkozott Lucas. Nem haragszik, ha átmegyek és beszélek a fiúkkal?
Jajon csak!
Visszaadta a telefont Cherylnek, és a készülék ismét beregni kezdett. A nő beleszólt, majd átadta. Megint a központos. Újabb, sürgős hívás futott be. Apró kattanás után daromboló, fátyolos női hang szólalt meg. Devenport felügyelő?
Az vagyok, meg a kicsoda.
Tud róla, hogy Dan Kresge felesége már jó ideje Jim Bond szeretője? Most aztán arra a vagyonra is ráteheti a kezét, ami után eddig hiába áhítozott. Megszakadt a vonal.
Most meg mi van? Kérdezte Cheryl. Azt hiszem, a barátnőnk volt az.
Tényleg? És ezúttal kit mártott be?
Azt mondja Jim Bond Kefél Kresge feleségével. És most, hogy a férje meghalt, ő örököl mindent.
Cheryl felvonta a szemöldökét. Még néhány istenverte nyom, és felvehetünk egy titkárnőt a nyilvántartásukra. Miután Vedőr elhagyta Lucast, pár hétig Mánéjéknál lakott, aztán bérbe vett egy kis házat, amelyből az egyetemi kórház egyik bent lakó sebésze kiköltözött. Lucas gyakran őgyelgett arra, remélte, hogy legalább messziről vethet egy pillantást Vedőrre, de soha nem látta arra felé. Most is a rusztikus kő és deszka épület felé került, amely a saját házára emlékeztette. Látszólag semmi sem változott, csupán az utcára néző panoráma ablakot takart a furnérlap, és az eresz volt kormos. Megállt a ház előtt, kiszállt és a főbejárathoz sétált. Bekukucskált az egyik kis ablakon. A kiégett bútorok és szőnyegek bánatos összevisszaságban hevertek, a mennyezetről égett tapétadarabok lógtak, a könyvek felázott halmokban szanaszét hevertek a földön. Érezte a füst, a víz és az égett kábelek szagát, de benzinszagot nem észlelt. Hátralépett, megfordult, menni készült. Észrevette, hogy a szomszéd ház ajtajából egy nő figyeli. Leplezetlenül nézte, nem tett úgy, mintha mással lenne elfoglalva. Oda ment hozzá, előásta az igazolványát.
Hello, Lucas Devenport helyettes rendőrfőnök vagyok Minneapolisból. Vedőr a barátom.
A nő arca kicsit megenyhült, még egy bágyat mosolyjal is próbálkozott. Akkor jó, megpróbálom a szemem rajta tartani a házon.
Köszönöm, igazán kedves. Épp a helyi rendőrfőnökhöz készültem, gondoltam benézek. Nem tudja, hallott vagy látott valaki valamit múlt éjjel?
Mi nem hallottunk semmit, amíg meg nem érkeztek a tűzoltók. A túloldali házban Jane Eero hallotta, amikor betört az ablak. Azt mondja, hallott valamit, de nem ismerte fel az üvegcsörömpölést. Aztán kocsihajtó csapódott, de csak akkor kelt fel, amikor szirénázva érkeztek a tűzoltók. Ez minden. Még soha nem történt ilyesmi errefelé.
Amikor Lucas Edinába érkezett, a rendőrfőnök házon kívül volt, ezért James Brown nyomozóhoz irányították. A magas, rendezetlen, kócos, fehér hajú férfi gyűrött tweed zakót hordott, a könyökén szarvasbőrfoltokkal, lábán keki nadrágot és evezős cipőt. Csak nem az a bizonyos James Brown? Kérdezte Lucas. De én vagyok az, mondta Brown szerényen. Ez az áruhám, hogy távol tartsam a rajongóimat. Ragyogó ötlet, mondta Lucas, és Brown asztala mellé ült. Brown a nyitott aktára nézett, amely előtte hevert az asztalon, sóhajtott és így szólt. Úgy látom, bizalmas kapcsolatban áll Vedőr Karkinnennel. Csak álltam. Szakított velem. Nem tudom igazolni, hol voltam ma éjszaka háromkor, mert egyedül voltam otthon a saját ágyamban, de vállat vont, nem én voltam. Hát még ha maga lett volna is, elég csinos, megdönthetetlen alibije van, válaszolta Brown. Beszélt magának a főnök a karcolásokról a palackon? Ezt mondta olyan, mintha profi csinálta volna. A tűzoltók mondták, egy átlagos palack esetleg visszapattan, vagy nem törik össze. De ilyen bevágásokkal szétrobban abban a pillanatban, amikor földet ér. Nagyon gyors és igen hatásos. Szerintünk a tettes éjszak felől jött, leparkolt a ház előtt, nyitva hagyta a kocsi ajtót, kiszállt, kezében a palackkal a házhoz sétált, az öngyújtójával meggyújtotta a kanocot és bedobta a bombát az ablakon. Az egész nem tartott tovább 10-15 másodpercnél. Utána végighajtott az utcán, befordult a sarkon, lefelé ment 4 háztömnyit, aztán vissza Minneapolisba. Mielőtt Karkinen kisasszony hívhatta volna 911-et, már a felüljáron volt. Ki a háztulajdonos? Egy Bartlett nevű házaspár, Floridában laknak. Az elmúlt 8 évben egy orvosnak adták ki a házat, most pedig a maga barátjának. Csak bevételi forrásnak használják. Nincs valami, ami miatt fel akarták gyújtani? Hát látszólag semmi. Kedvesek a szomszédok, ha eladnák, valószínűleg sokkal többet kapnának érte, mint amennyit a biztosítási összeg. Köztiszteletben álló emberek, de van egy kis bibi, csapott az asztalra Brown. Akárki tette is, nem akarta megölni. Úgy értem, ha tényleg profi volt, ő a hálószobámban volt, meghallotta a csörömpölést, odarohant, látta a tüzet, hívta a 911-et, és ha nem próbálta volna meg megmenteni a fényképeket, még csak meg sem sérült volna. Megsérült, ugrott fel mérgesen Lucas. Nekem azt mondták, semmi baja. Nem, komolyan. Néhány helyen elvágta a lábát az üveg, megperzselődött a haja, és néhány kis szikra. Megégette a kezét, ez minden. De azt mondja, a holnapi operációt már meg tudja csinálni. Lucas Minneapolisba menet dugóba került, és csak lassan araszolva haladt, közben Black jelentkezett a rádiótelefonon. Pszichoterápiás kezelésnek kellett alávetnem azt a seggfej márkemet, de végül odajukadtunk ki, hogy szerinte Odell nem lehetett. Beszélsz még valakivel? Még elmegyek Elzi Drakehez, McDonald osztálytársa volt. Hívva végeztél. Hé, tudod, mi történt Vedőrrel? Igen, de te hol hallottad? Mutatták a házát a hír összefoglalóban. Markham tévéje egész idő alatt be volt kapcsolva. Azt mondták, jól van. Szerinted lehet valami köze a Lachase ügyhöz? Nem tudom, mit gondoljak. Érthető, mondta Black. Hívlak, ha beszéltem Drake-kel. Sloan és Franklin már Lucas irodája előtt toporogtak, amikor végre megérkezett. Mindketten részt vettek az akcióban, amikor előző télen a Lachase banda 2 nő tagja tűzharcban meghalt. Sloan akkor nem használta a fegyverét, így nem vált a bosszú hadjárat céltáblájává. Franklinre viszont a saját háza előtt lőttek rá. Beszélgettünk, öreg, mondta Franklin dörgő hangon. Mellette még a nagy darab Lucas is eltörpült. Ha Vedőrnek nincs személyes ellensége, akkor utána nézzünk a dolognak. Honnan tudjátok, mi történt? Ettől zeng az egész osztály, benne volt a tévében is, felelte Sloan. És mit gondolsz, nem kéne egy időre biztonságba helyeznem a családomat? Kérdezte Franklin. Fogalmam sincs, válaszolt Lucas. Az előtérben tanakodtak, és Lucas észrevette a felé tartó Cherylt. Nem értem, mi folyik itt. Tudtommal, senkinek sincs indítéka.
Ezt mondják, lehet, hogy profi volt.
Biztos vagy benne? Kérdezte Cheryl, aki közben csatlakozott a kis csoporthoz.
Lucas elmesélt mindent, amit az ügyről megtudott.
Már is szállodába viszem az asszonyt, mondta Franklin.
Közben Black is megérkezett. Kívülállóként csatlakozott hozzájuk. Ő nem vett részt a tűzharcban annak idején.
Mielőtt pánikba esnénk, nézzünk körül az utcán, javasolta Lucas. Beszélek a hírszerzőkkel, a kábszeresekkel, a fülesekkel, az utcai bandák tagjaival, a Szent Póli fiúkkal. Mindenkivel, akinek köze van az utcákhoz. Megkérem őket, hogy tartsák nyitva a szemüket és a fülüket, és egy kicsit kérdezősködjenek. Ha valamelyik banda keze van a dologban, akkor biztos hallott róla valaki.
Loringnak kitűnőek a motoros kapcsolatai. Most biztos otthon van, és az igaz a kálmát alussza, mert éjszaka dolgozik. Akarod, hogy behozzam?
Ajánlotta Franklin.
Intézkedj, válaszolta Lucas.
Megkeresem Delt, ő is csináljon végre valamit, mondta Sloan.
A csoport feloszlott.
Beszéltem Drake-kel.
Tényleg?
McDonald egészen kiment a fejéből.
Azt mondja, jól ismeri az iskolából, és szerinte, ha a szükség úgy hozza, képes embert ölni.
Azt mondja, McDonald nagy darab gyerek volt, focizott is a gimiben. Néhány társával együtt évekig baszogattak egy kis mamlaszt, sokszor összeverték csak, hogy megríkassák a lányok szeme láttára.
Jó, türelmetlenkedett Lucas. Majd később megbeszéljük.
Black elment, Cheryl is távozóban volt, de az előcsarnokból még visszaszólt.
Ma akartál Odell-el beszélni?
Most nem érek rá, válaszolt Lucas. Eszébe jutott a telefonhívás Bone és Marcia Kresgi viszonyáról, de elhessegette a gondolatot. Gyerünk az utcára!